mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Urunk, életünk a föld porához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Ámen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg gyászolók vasárnapján a mi élő Istenünknek evangéliumát, úgy, amint a szól hozzánk János evangéliumának 11. részéből, annak válogatott verseiből. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt: nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. Márta, mint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte: hová helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: íme, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak: ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére, így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokasság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Isten tegye áldottá az ő igéjét, mindnyájunknak lelki épülésére. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, Urunk, itt a templomba, ahol azért gyülekeztünk egybe, hogy a mi élő Istenünket imádjuk, segítségül hívjuk, de Urunk, megvalljuk neked, hogy amikor az elmúlt napokba kimentünk a temető kertekbe, és megálltunk drága szeretteinknek a sírja mellett, megint körül ölelte a mi lelkünket az a fájdalom, amit a halál és a gyász fölött érez a halandó ember. Kérünk, Úr Jézus, hogy szólj hozzánk is, mint egykor Lázárhoz, jöjj ki a te fájdalmadból, jöjj elém, a te gyászodból, jöjj elém, és hozd magaddal mindazt, ami terheli a lelkedet, jöjj én hozzám. S magasztalunk, Urunk, azért, hogy bár e templomot is körül öleli a temető kertje, és szüntelenül emlékeztet bennünket arra, hogy mennyire törékeny a mi testünk. Köszönjük, Urunk, hogy mi még itt a templomba, te hozzád kiálthatunk, igédre várhatunk, mert te vagy a mi megelevenítőnk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy te vigasztalót küldtél hozzánk Jézus Krisztusban, s magasztalunk azért, hogy az ő halála és feltámadásának ereje által miénk lehet a Szentlélek, a pártfogó, a vigasztaló. Ó, Urunk, bocsásd meg nekünk, amikor sötétségben vagyunk, bocsásd meg nekünk, mikor nagy gondjaink közepette, elzárjuk az utat, amelyen felénk érkeznél. Légy ma itt közöttünk, és szólj hozzánk ígéddel, legyen a számunkra életadó ige, vigasztaló ige az Úr Jézus Krisztusban. Könyörgünk, Urunk, a gyászba törődött szívekért, eléd hozzuk a betegeket, eléd hozzuk mindazokat, akik kimondhatatlan fohászkodásokkal hívnak téged segítségül, és hadd magasztaljunk téged azokért is, akik pedig hálákat adnak neked, megtapasztalva életadó szeretetedet. Jézusért kérünk, légy itt közöttünk, és szólj hozzánk. Ámen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az szól hozzánk a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, János evangéliumának 20. részéből a 19-től a 22-ig terjedő versekből, s a 31. versből a következőképpen szól hozzánk Istenünknek igéje. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves szeretett testvérek, a reformáció, amely hitbeli épülésünkre kátékat, kérdéseket és feleleteket alkotott meg, mind a mai napig e nagy jót csak hálaadással köszönhetjük meg, még ma is gyászolók vasárnapján, hiszen a heidelbergi káté kérdezi tőlünk, micsoda tenéked, életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Hiszen, kedves testvérek, hogyha van szükség vigasztalásra és vigasztalóra, akkor ott van nagy szükség, ahol sötétségbe vannak a lelkek, a bánat, a félelem, a veszteségek miatt. És kedves testvérek, azt olvassuk a mai napra rendelt igéből, hogy a tanítványok bezárkóztak, sőt itt a görög nyelv azt fejezi ki, azt adja értésünkre, hogy erre az életre rendezkedtek be. Erre az elzárkózó életre, a félelem miatt és a fájdalom miatt lehetne jobban megragadni a gyásznak a mélységét, a gyásznak a miben létét ettől, mint ahogyan maguk a tanítványok is valóságosan megélik Jézus elveszítését, a gyászukat, hiszen ők ebben a tudatban voltak. Erről kaptak híradást, hogy Jézus a Golgotai keresztfán meghalt. Elhangzott Jézus ajkáról, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ilyet csak hitben járó haldokló mondhatott. S aztán az is elhangzott, hogy elvégeztetett. S Jézus kilehelte lelkét. Ezzel a tanítványok úgy érezték, hogy minden elveszett. Minden. Nekik Jézusra lett volna szükségük. Általa jutottak élő közösségre az Atyával. És kedves testvérek, most magukra vannak hagyatva, teljes mértékben árvák, elhagyatottak, és bezárkóznak, félnek. Félnek Jézus nélkül, és sötétség van. Igen, ahol halál van, fájdalom van, általában sötétség van, sőt, fokozódó sötétség. Mennyire megéljük ezt, amikor drága szeretteinket elveszítjük, amikor azt éljük meg a ravatalok mellett, az, hogy ez már csak a teste, és olyan fájdalom látni csak a testet, annyira fájdalom, anélkül az élő személy nélkül látni egy testet, aki minket szeretett, átölelt, aki velünk élő közösségben volt. Arimátiai József így kéri el Jézus testét, saját sírboltjába akarja őt végső nyughelyre helyezni. Arimátiai József életében ekkor jön el a hitvallás tételnek, a bizonyság tételnek az órája, addig elrejtetten volt Jézus követője, de látva Jézus szenvedését és halálát, amit valóságos halálként élnek meg, mert valóságosan meghalt, tudjuk jól, hogy azt adja majd ki parancsként Poncius Pilátus, mikor Arimátiai József Jézus testét kikéri, hogy a kereszten szenvedőknek, mind a három férfinak törjék el a lábszár csontját, ezzel is meggyorsítva a haldoklásnak a folyamatát. Jézus lábszár csontját már nem kell eltörni, mert halott. Ez is azt bizonyítja, valóságosan meghalt. Beállt nála a halál. És mivel a zsidók még aznap eltemették a halottjaikat, vagy legkésőbb másnap, de harmadnapnál semmiképp sem lehetett felravatalozva tartani a halottat, hiszen ezen a meleg évügyi éghajlaton már a negyedik napon erőteljesen bomlásnak indult a test. Éppen ezért halljuk majd Lázár feltámasztásának történetéből, amikor Márta szíve összeszorul, ott van a bizonyosság a szívében, hogy Jézus imádságát meghallgatja az Atya, akkor is, hogyha az ő testvére már a sírban van. Ennyire tud hinni Jézusban, bár ott van a lelkében az a fájdalom is. Uram, ha itt lettél volna, semmiképpen sem halt volna meg az én testvérem. Mennyire jól látja ezt Márta, mert hiszen ha az élet fejedelme, az életadó Krisztus jelen lett volna, ott lett volna Lázár mellett, akkor a halál nem tudta volna véghez vinni az ő rabló munkáját. De Jézus számára soha sincs késő, kedves testvérek. És akkor is, hogyha a felolvasott nap ígében arról hallunk, hogy már későre jár, arról hallunk, hogy sötétség van, és a tanítványoknak a szobája be van zárva, teljesen rá is állt a gondolatuk erre az elzárkózó, gyászoló életszakaszra, már semmi nem érdekelte őket, csak a fájdalom. És mi nagyon jól tudjuk, gyászoló testvérek, hogy mit jelent a halál közelében, a gyásznak a jelenlétében látni az életet. Minden eltompul, mintha minden értelmét veszítené. Az ember kicsit meghal a szerettével együtt. És ez egy természetes gyász folyamat, amibe az ember bele sodródik, és még mélyebbre sodródnánk, ha nem kérdezne minket a hitvallásunk, és nem kérdezne minket a mi vigasztaló Krisztusunk. Van-e vigasztalód? Kedves gyászoló testvérem, van-e vigaszod? Mi néked, életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Mert amikor gyászban jár az ember, akkor hajlamosak vagyunk annyira elzárkózni és sötétségben lenni, hogy sokszor nem látjuk meg a vigasztalót, és sokszor nem jut el hozzánk a vigasztalás szava, mert még a fülünk is lebénul a fájdalomba, a veszteségbe. Istennek legyen hála, hogy Jézus jön, hogy a bezárt ajtón keresztül is van útja hozzánk, hogy a sötétség sem elég erő ahhoz, hogy távol tartsa őt a tanítványoktól, pedig kikhez megy be? Péterhez, aki háromszor is letagadta, és azt vallotta, hogy semmi közöm nincsen ehhez az emberhez. Kiket keres fel? Megbukott tanítványokat, elesett gyarló embereket. És kedves testvérek, Jézus még aznap, mikor feltámad a halálból, még aznap este, bár az ajtók zárva vannak, és bár sötétség van, Jézus bemegy a tanítványokhoz, eljön, megáll a középen, és köszönti őket. Jézus eljön hozzájuk, és hogy legyen ez ma számunkra vigasztalássá, hogy Jézus eljön hozzád is, drága gyászoló testvérem. Ha senki más nem fog eljönni, ha senki más nem fogja rád nyitni az ajtót lelki módon, ha senki más nem fog hozzád szólni, Jézus akkor is jön, érkezik, mert az övé vagy, és meg akar menteni a sötétségtől, meg akar menteni a pusztulásról. Az Úr Jézus azt mondta, még életébe azt akarom, hogy örömük teljessé legyen, és bővölködjenek. Jézus ezt szánta a tanítványainak, nem hagyhatja őket sötétségben, és nem hagyhatja őket egy bezárt ajtó mögött félelmek között és vigasztaló nélkül. És milyen jó látni, hogy Jézus a középen áll meg. Kedves testvérek, ez azóta is a keresztény Isten tiszteletnek az alapja. Ez az alapja annak, hogy mi egyáltalán élő hitű keresztjének lehetünk, hogy a feltámadott Krisztus megáll a középen. Ő az, akinek meg kell állni minden gyülekezetben a középpontban. Ő az, akinek ott kell állni a ravatalok mellett is a középen, hogy elhangozhassék a vigasztaló örömüzenet. Jézus ma is azt szeretné, ha középen állhatna meg az életedben, a lelkedben. Vajon ma mi áll életünk középpontjába? Vajon mi gátol abban, hogy meghalljuk Jézus vigasztaló szavait? Arról hallunk, hogy Lázár beteg, és nagyon gyors lefolyású lehetett a betegsége, hiszen néhány nap leforgása alatt meghalt. A korabeli zsidó emberek az ilyen gyors leforgású betegséget kimondottan titkolt bűnök miatti isteni büntetésnek nyilvánították ki. És az Úr Jézus, hogy még késik is, nem azonnal megy oda Lázárhoz, a beteg Lázárt felkeresni. Ez a környezetben, az ismerősök körében még inkább megnehezítette Máriának és Mártának a próbatételét, pedig ők üzentek, Uram, akit te szeretsz, beteg. Jézus azt mondja erről a betegségről, hogy nem halálos betegség. És aztán arról beszél, hogy Lázár, a mi barátunk, elaludt, de én elmegyek, hogy felébresszem őt. A tanítványok megfogalmazzák, Uram, nemrég meg akartak téged kövezni Júdeába. Miért mész te oda, meg akarsz halni? És aztán elhangzik az, hogy Tamás kezdeményezi, menjünk el vele mind, és halljunk meg vele együtt. Mennyire csodálatos ez a tanítványi hűség, ami az Úr Jézust követni akarja még a halálba is. Csak kedves testvérek, ebből a tanítványi odaadásból egyetlen egy dolog hiányzott, a bizalom, az a hit, hogy Jézus útja eredményes lesz. A többi zsidó, azt olvassuk, hogy azért mentek ki Jeruzsálemből, a templomból előkelő emberek, hogy vigasztalják Máriát és Mártát. Ez a menet azért megy ki ez a két asszonyhoz, aki gyászban van, hogy együtt sírjanak velük, és hogy vigasztalják őket. De hogyan lehet vigasztalni vigasztaló nélkül? Hogyan lehet választ adni olyan alapvető kérdésekre, amelyekre csak Jézus tud feleletet adni. És kedves testvérek, az Úr Jézus elmegy, nem azért megy, hogy rajta legyen az a bélyeg, hogy az ő távol léte azt okozta, hogy elvette Lázárt az ő szeretteitől, mert nem volt ott abban az időben. Jézus vissza akarja adni a szeretteinket. Ezért nagyon fontos az, hogy hogyan élünk. Nincs annál nagyobb vigasztalás, mint hogyha valaki Krisztusban csukja le a szemeit, mert tudjuk, kinek hitt, mert tudjuk, hogy kinek a kezében van, tudjuk, hogy ki kapta meg az ő szent lelkének vezetését, és tudjuk, hogy ki az, aki a keresztségben is, a halálba való bemerítésben is ígérte nekünk, még kisgyermekkorunkban, ne félj, mert én veled vagyok. És hogyha folyókon mész majd át, amelyek sodornak, én veled leszek. És hogyha tűzben jársz, akkor is, hogyha az élet perzselő tüze fogja marni a lelkedet, az elmédet, ha nagyon szorító helyzetekbe kerülsz is majd, vagy akár a halálnak a tüze félemlítse szívedet, az Úr azt mondja, hogy én veled leszek, én vagyok a te megváltód. Kedves testvérek, mennyire más lenne, hogyha mi nem úgy gondolkodnánk, mint a tanítványok, hogy az élet vége a halál, és kész, pont, nincs folytatás. Mennyire jó lenne úgy gondolkodni, ahogyan Jézus tanítja az övéit. Ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, él. Hiszed-e ezt? Mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Van vigaszod? Van vigasztalód? Akkor az életünknek ki kell jönni a sötétségből, a bezárt ajtók mögül. Kedves testvérek, egy nagyon egyszerű történet világíthatja meg ezt az élethelyzetet, hogy mivé is kéne, hogy váljunk, amikor a feltámadottal vagyunk egy élő közösségben. Hiszen amikor az Úr Jézus bemegy a tanítványok közösségébe, akkor nagyon fontos, hogy látják őt, és amikor azt mondja, hogy békesség néktek, eiréné hümin, sálom aléhem, ahogyan a görög vagy a zsidó héber nyelv mondja, ez a köszöntés egy annyira mindenki által jól ismert köszönés volt, mint ahogyan mi köszöntjük egymást, úgyhogy áldás békesség. De Jézus nem csupán egy egyszerű jámbor kívánságot közöl a tanítványaival, hanem annál sokkal nagyobb öröm, hogy ezt átadja nekik az ő békességét, mert által ment a halálon. Találkozott a feltámadás és az élet a halállal, és megküzdött vele. Igen, akik meg akarják szépíteni a halált, hogy az jó halál és szép halál, és a halál barát, azok nagyon téves úton járnak, mert a halál az a bűn zsoldja. A halál az ember számára ellenség. A halál nem volt bekalkulálva a teremtés csodájába. Hogyan tudunk szembenézni ezzel a halállal, amiről azt sem tudjuk, hogy mikor fog utolérni bennünket? Mindig félelem között és bezárkózva kéne, hogy éljünk, mint a tanítványok. És az ige azt mondja, hogy nem. Akié a fiú, azé az élet. Akit a fiú megszabadít, az valósággal megszabadult, a szabaddá lett, ahol ott van a feltámadott, ott lehet részesülni a feltámadás örömében és békességében, abban a békességben, amit nem emberek adnak, hanem az élő Isten ad. Mivé lehetünk át a feltámadott jelenlétében? Egy nagyon egyszerű történet az, amit most el szeretnék mondani. Egy autós, amikor Angliában éppen autózott, és hát egy nagyon egyszerű dolgot szeretett volna a kesztyűtartóból kivenni a térképet, és hát ez egy kanyarban nem igazán jött össze neki, mert hát zavaros volt az a kanyar, nem látott tisztán, félre rántotta a kormányt, és egy a lényeg, hogy hát bement az árokba. És hát egy sáros vidéken, Igazából egymagában az autós nem nagyon tudott munkálkodni, hogy az autót kiszabadítsa, ezért elment a legközelebbi gazdaságba, és ott a gazdának a segítségét kérte, hogy tud-e valamit rajta segíteni is az ő autóján. És hát a gazda elmondta, hogy hát ugyan egy lova van, igaz, hogy Warwick nagyon öreg, de hát minden meg fognak tenni annak érdekében, hogy az autót kivontassák. Hát az autó tulajdonos valóban kétségbe esett, amikor meglátta ezt a lovat, hiszen ez egy nagyon idős gebe volt. Jobb szót nem találnak rá. Vak volt. Teljesen leépült, elerőtlenedett állapotban. A gazda gyakorlatilag szeretetből tartotta meg, hiszen hosszú évtizedeket húzott le a gazdaságba, szorgalmasan dolgozva. Ezért azt mondta a gazda, hogy azért ne féljen, a látvány ne tévessze meg, Warwick ki fogja vontatni az ön autóját, el is mentek, és mielőtt a lónak parancsot adott volna a gazda, elkezdte mondani, Luke, John, Eric, Matthew, Warwick, húzzátok ki az autót. Hát az autót ki is húzta Warwick. Aztán megkérdezte a gazdát, hogy azért árulja már el, hogy ezt a sok nevet miért sorolta fel, mielőtt a saját lovának a nevét említette volna. És azt mondta, hogy uram, Warwick teljesen vak. Egyáltalában nem lát már a szemeire. De amikor a többi lónak a nevét említem, akikkel ledolgozta az életét, olyan erőt kap, hogy sok mindenre képessé válik. Warwick nem látta a társait, de ha állatról is van szó, mégis hallotta a neveiket, és óriási erőt kapott, hogy a gazdájának engedelmeskedni tudjon. Ó, milyen lehetne az életünk, ha tudatában lennénk annak, hogy nekünk élő Istenünk van, feltámadott, életadó, békesség hírnöke. Nincs nyugalom, és nincs csöndesség a szívünkbe, míg ő vele nem találkozunk. Mikor Jézus megáll a középen, és szólítja a tanítványait, és hitelesíti is önmagát azáltal, hogy megmutatja nekik a sebeit, a tanítványok örvendeznek, mert látják az Urat. Milyen nagy dolog, akinek van vigasztalója és van vigasza, aki látja az Urat és hallja a szavát, kedves testvérek, az tud részesedni Isten vigasztaló szeretetéből. Mária és Márta is hallják Jézusnak a szavát és a hangját, és a zsidóság is, aki azért ment ki Jeruzsálemből Betániába, az irgalmasság házába, hogy vigasztalják ezt a gyászban járó két asszonyt, azt mondják, hogy ez, aki a vakok szemét is megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez, mármint Lázár, ne halljon meg. Aztán mások úgy látják, mikor Jézus könnyekre fakad, hangsúlyozzák, hogy mennyire szerette őt. És meg nem fordul a szívükben, hogy Jézus azért sír, mert az egész gyászoló gyülekezet afölött sír, hogy Lázár meghalt. Pedig ott van köztük a feltámadás és az élet, és Jézus nem győzi kérdezni, először Mártától, majd Máriától. Hiszed-e? Aztán, amikor közelebb mennek a sírhoz, és azt mondja, hogy hengerítsétek el a követ a sír szájáról, akkor is arról hallunk, hogy Márta kétségbe esve mondja, uram, már negyednapos, már szaga van, itt már senki nem segített. És az Úr Jézus csak annyit mond, Lázár, jöjj ki! Hogy milyen állapotban lehetett Lázár teste, ezt mindenki el tudja képzelni a maga ismeret anyaga szerint. Mivé válik az emberi szervezet, amelyben nincs többi immunrendszer? Mivé válik egy emberi szervezet, amiből távozott az élet? Bomlik. Nem is az volt a nagy dolog, hogy elhengerítsék a követ. A legnagyobb az volt, hogy Jézus olyan állapotba hozza Lázárt, hogy képes legyen épp testben, a sír bejáratánál megállni. És mivel már a halál kötelei nem tartották vissza, mert Jézus szavára a halál kötelei leoldódtak róla, az Úr Jézus már csak az emberi kötelékek aluli felszabadítást kéri, oldjátok fel, és engedjétek elmenni. Kedves testvérek, legtöbb gyászunknak a mélyén az a fájdalom húzódik meg, hogy nem tudjuk elengedni, akit Isten magához szólított. És Isten könyörög most a mi szívünkhöz, merd rám bízni, engedd el. Nem áll a hatalmunkba semmi, kedves testvérek, ugyan mire lennénk mi képesek? Arra, hogy bezárkózzunk, sötétségbe burkolózzunk, és vigasz nélkül szenvedjünk. De hol ott van Jézus Krisztus, az élet ura, aki kiváltott bennünket a halál kötelei közül, ő ma is hirdeti, hogy van élet a halál után. És ez az élet nem akkor veszi kezdetét, amikor lecsukjuk a szemünket, hanem ezért fontos a reformációnak a szellemiségében az evangélizációra és az ige hirdetésére helyezni a hangsúlyt, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy eljön az óra, melyben a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, által mentek a halálból az életbe. Vagyis nem elég születni, testről születni. Milyen kedves és aranyos egy kisbaba, akit most is megkeresztelhetünk az Isten tisztelet kezdetén. Olyan csodálatos a születés ajándéka. És Jézus azt mondja, hogy nem elég születni. Aztán az sem elég, hogy azt mondjuk majd, Uram, Uram, mert az megy majd be a mennyek országába, aki cselekszi az ő mennyei atyának az akaratát. Mi tehát a feltámadás? Jó Sándornak a bizonyság tételét hadd hozzam a testvérek elé, szívekre helyezve ezt az őszinte bizonyságtételt. Hinni a Krisztusban elsősorban azt jelenti hát, hogy hagyom magam, mint a vízbe fúló, ráhagyom magam a megmentőmre, hadd öleljen meg, hadd szorítson magához, hadd ragadjon meg és hadd vigyen magával a feltámadásba. Hinni benne annyi, mint odaadom magam neki, kiszolgáltatom magam neki. A másik oldala a hitnek pedig az, hogy magam is kezdem most már élni a feltámadást. Elindulok egy olyan új életbe, amely már túl van a bűn és a halál uralmán. Vagyis elkezdek szeretni ott, ahol eddig csak gyűlölség volt. Elkezdek barátságot építeni ott, ahol harag és megbántás történt. Elkezdek türelmes lenni az idegesség közepette, megpróbálok békességet teremteni ott, ahol békétlenség van, és megpróbálok örömöt vinni a szomorúságba, vigasztalást a bánatba, átvenni magamra az önző emberek terhét, igazat mondani minden körülmények között, derűs bizalommal nézni a jövendőbe, igen, ezt jelenti hinni a Krisztusban, a feltámadásban. A feltámadás titkát nem megérteni kell, nem is lehet, hanem megélni kell, mert azt lehet a Krisztusban való hitáltal. A hitáltal maga Jézus lesz feltámadássá és életté az emberben. A feltámadás halálból teremtett életet jelent, tehát éppen azt, hogy ahol mi lehetetlennek tartunk minden életmegmozdulást, ahol mi magunktól tehetetlenek vagyunk, erőtlenek, képtelenek lennénk, ott Jézus lehetőséget nyit, és virágzást bontakoztat ki. Hinni Krisztusban, hinni a feltámadás valóságában, annyira hinni, hogy annak erője egészen a mi leghétköznapig világunkig látjuk kiterjedni. És hinni, hogy nincs egyetlen olyan helyzet sem, ahová a feltámadás el ne érne. Hinni, átmenni halálból az életbe. Az ő ereje által megélni a feltámadást. Hinni tehát merész életelhatározás, mindig megújuló döntés az engedelmességre, merni elindulni a bűn és halál hullámai fölött, mint Péter, amikor Jézus hívására kiszállt a hajóból és járt a vizen, azzal a képtelensének látszó bizonyossággal, hogy nem merülök el benne, hogy a feltámadás erői éltetnek. Valóságá lesz Jézus szava, aki hisz én bennem, az él, élhet, lehet így élni. Megélheti a feltámadást, a bűn és halál uralmán túli életet. Hát nem ez az igazi élet. Ezért a meghalás csak a halandóságnak, a tökéletlen állapotnak a vége, nem az életnek. Maga az élet, a feltámadott élet megy tovább gazdagabban, teljesebben, nagyobb lehetőségekkel. Igen, aki hisz ő benne, ahogy Jézus mondja, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Van-e vigasztalód? Van-e vigasztalásod? Kicsoda te néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől és lelkestől nem a magamé, hanem az én megváltómnak, az Úr Jézusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s a bűnnek minden hatalmából megszabadított. Úgyhogy megszabadított a gonosznak minden átkától, kedves testvérek, és olyan gondot visel rám, mondja a Heidelbergi K.T., hogy az én mennyei atyámnak az akarata nélkül még egy hajszál sem eshedik le az én fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szív szerint az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Ha ő van a középpontba, drága testvérek, lesz fényünk, lesz vigaszunk, lesz vigasztalásunk és nyitott ajtónk. Ezért mondja Lothár Zenetti, a reménységben élők sokkal messzebbre látnak, a szeretetből élők sokkal mélyebbre látnak, s a hitben élők mindent más színben látnak. Ezt a más látást a feltámadott Krisztus tudja nekünk ajándékozni. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked a találkozást veled, mert a te igéd élő és ható, és alkalmas arra, hogy megjobbítsa a gondolatainkat, ha kell, megfedjen, és alkalmas arra, hogy minden jó cselekedetre fel is készítsen bennünket. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy te nem adod fel, akkor sem, ha elzárkózunk, ha sötétség vesz minket körül, te akkor is jössz, mert eljössz hozzánk, meglátogatsz bennünket, mert te tudod a mi dolgainkat, tudod most is, hogy gyászolók vasárnapján milyen fájdalom, veszteség van ott a szívünkbe. Jól látod, hogy melyikünk így gyászol, mennyire fájdalmas egy gyermeket ott hordani a szívünkbe, akit magával ragadt a halál. Vagy hordozni drága szülőket, édesapát, édesanyát, nagyszülőket, akik talán összekulcsolták a kezünket, és ők tanítottak imádkozni. Mennyire nagy fájdalom, Urunk, amikor el kell veszítenünk férjünket vagy feleségünket, akivel együtt tudtunk küzdeni hitbe, reménységbe. Ó, Úr Jézus, könyörülj meg rajtunk, te, aki ismered jól, mennyire törékeny a mi szívünk és a gyász, a halál fölénye, mennyire össze tud roppantani bennünket. Légy irgalmas hozzánk, és engedd meg, hogy a kérdésed ma eszméltessen bennünket, és ne nyugodjon meg a mi lelkünk, míg meg nem találjuk a vigasztalót az ő vigasztalásával együtt, hogy legyen az életünknek sziklája, biztos pontja, amelyre állhatunk, mert nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te legyőzted a halált, hogy bűneinkért eleget tettél, és ezért, Urunk, ha vallunk téged, ami ajkunkkal és szívünkkel, akkor te üdvösségre vezetsz bennünket. Engedd meg, Úr Jézus, hogy mindig életünk középpontjába tudjunk téged helyezni, és fontos legyen nap mint nap a te jelenléted, hogyha vakok is a mi lelki szemeink, és nem láthatunk téged tisztán, de a te jelenlétedbe képessé lehetünk a feltámadás ereje által olyan dolgokra megélni a feltámadást, mint megbocsájtani, mint jót cselekedni ott, ahol halál van, gyűlölet és nihil. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, vértesz fel bennünket a te kegyelmeddel, táplálj bennünket, Urunk, a te igéddel. Szeretnénk most könyörögni minden gyászban összetört lelkű emberért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik ravatalok mellett álltak, vagy a jövő hetekbe készülnek ott megállni, hogy búcsút vegyenek drága szerettüktől. Kérünk, Urunk, hogy te legyél ezzel az elmúlóba rohanó világgal, amely prostkrisztiánus módon Krisztus nélkül akar élni, holott ez lehetetlenség, mert Krisztus az élet és a feltámadás. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk, kísérj bennünket minden nap, és légy ott az otthonainkba, légy itt a gyülekezetünkbe. Te áld meg, Urunk, gyülekezetünket, családjainkat, könyörgünk a Jókai iskoláért, óvodáért, s Urunk, minden emberért. Várjuk kegyelmes jöttödet, megszólító szavadat a hétköznapokban is. Kérünk, maradj velünk a te kegyelmeddel, Jézusért, Atyánk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, s adjon neked békességet. Amen.